A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük. Holnap után magazin műsor a fenntarthatóságról és környezetünk védelméről kizárólag magyar zenékkel.
Szemem nyílik, hív a fény, mert nincsen sehol árnyék. Utálnám, ha maradnék, ahol ágyam rabja lennék.
Szőjed, szőjed, terved és menj, igen, néz a tűzaj domokba ég. Szőjed, szőjed, terved és menj.
A műsort nem most hallod először. Megismételjük. Ez a Holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora.
A Petőfi Rádióban.
Sziasztok! Üdvözlöm a Petőfi Rádió hallgatóit, ez itt a Holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági műsora. Én Novák Zsombor vagyok. A mai vendégem Jasuk Dimitri, média szakember, független filmes, a Tiszató zöld nagykövete, aki több videóban, dokumentumfilmben, illetve nagyjátékfilmben is foglalkozott a Tiszával. Üdvözöllek itt a stúdióban, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Szerbusz, köszönöm szépen, hogy itt lehetek, köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat.
És hát ugye a mai adásban azt beszéltük, hogy körüljárjuk a Tiszató írott és íratlan szabályait, amelyek azt szolgálják, hogy mind az odalátogatók, mind az élővilág, és persze az ott élők is biztonságosan és fenntartható módon tölthessék az idejüket a tavon, és beszélni fogunk a készülő új filmedről is, ami pedig azt a fajta vízválságot mutatja be, amivel szembe kell néznünk itthon is, és hát talán ezután a nyár után már senkinek nem lehet kérdéses az, hogy ez a valóság itt történik, és most történik velünk. Viszont mielőtt belevágnánk, a közepébe egy kicsit ismerkedjünk, ugye aki látta a Jó reménység szigete című filmedet, annak nem lehet kétséges, hogy hosszú és nagyon mély kapcsolat van közted és a Tisza, illetve a Tiszató között. Viszont aki esetleg nem látta a filmet, honnan indul a te történeted a Tiszával, hogyan kapcsolódsz hozzá?
Hú, hát ez nagyon régen volt. Én nem Magyarországon születtem, hanem Oroszországban, és édesanyám magyar, édesapám pedig ukrán volt, és ott tanultak az egyetemen. Ott ismerkedtek meg, megszülettem, és aztán a első éves születésnapomra Magyarországra költöztünk. Először Tatabányán laktunk, aztán Karcagon, Kisújszálláson, Tiszafüreden, Tiszaörvényen, és hát az már Tiszafüred és Tiszaörvény az akkori kiskörei víztározónak a két települése volt. Amikor Karcagra költöztünk, édesapám beleszeretett a Tiszatóba, kiskörei víztározóba, és rengeteget jártunk a családdal a tóra sátrazni, pecázni, csónakázni, és aztán utána már leginkább kettesben édesapámmal, mert annyira megszállottja volt a pecázás, Tavasznak, hogy tényleg szinte minden nap mentünk a vízre, és hát nekem ez fantasztikus időszak volt gyerekkoromban, a természetben lenni, non-stop kint aludni, esőben, hóban, fagyban, mindenhogy, és akkor egy olyan erős kapocs alakult ki a Tisza és Tiszató is köztem, hogy ez a mai napig kitart, és valószínűleg életem végéig tart.
És akkor ugye, ahogy a felvezetőben említettem, beszélünk egy kicsit a Tiszató írott és íratlan szabályairól is, amiről egyébként filmet is készítettél. Mi a Tiszató fő vonzereje? Mi az, ami leginkább oda vonza az embereket, és melyek azok a kihívások, amelyek ezt veszélyeztetik?
Hát a Tiszató az egy mesterséges tó, Magyarország második legnagyobb területű tava a Balaton után, körülbelül 5-ször kisebb, mint a Balaton, de 6-szor nagyobb, mint a Velencei tó, és ezt azzal a célra hozták létre, több mint 50 évvel ezelőtt, hogy megtartsák a vizet, és ezt öntözésre használják az Alföldön. Másodlagos funkciója volt a hajózásnak az elősegítése, illetve a harmadik funkció az áramtermelés, ami egyébként minimális, akkor körülbelül 0,05%-a az országos áramtermelésnek, és akkoriban még nem nagyon gondoltak arra, hogy itt turizmus, pláne egy ökoturizmus lesz. Aztán hát a tó az szépen megváltozott, belakta a természet, és egy ember alkotta paradicsom lett. Van is egy ilyen filmem, Szendőfi Balázsral közösen készítettük is Fejér Zoltánnal, az a cím, hogy Tiszató az ember alkotta paradicsom természetfilm, és azért hívtam, neveztem el ember alkotta paradicsomnak, mert tulajdonképpen tényleg az ember ásta ki, árasztotta el ezeket a területeket, és akkor még 50 évvel ezelőtt ezek ilyen kubikus, iszapos és rendezetlen területek voltak. Ma pedig úgy néz ki a Tiszató, mintha mindig is ott lett volna, emlékeztet az ősi Tiszára, amikor még a Tisza szabadon vándorolhatott a medrén kívül, és egy ilyen elképesztően gyönyörű vadregényes terület lett ez a 127 négyzetkilométer, aminek a több mint a fele egyébként a Hortobágyi Nemzeti Parkhoz tartozik, UNESCO világörökség részre és Natura 2000-es terület, tehát ezek a címek szerintem pontosan leírják azt, hogy micsoda paradicsom, micsoda értékes, természeti kincsről van szó. A legnagyobb vonzereje a vadregényessége. El lehet bújni benne. Nem olyan, mint a Balaton, mint egy hatalmas nyílt víz. Itt is vannak azért nyílt vízfelületek, de a vadregényességi az a sok-sok apró csatornában, Nádas-szigetben, holtágokban mutatkozik meg, abban, hogy több mint 200 féle madárfaj vonul át a Tiszatavon, közel 250 és több mint 55 féle halfaj van, tehát a tavi halak és a folyóvízi halak is megtalálhatók egyaránt benne, és ez egy különleges vonzerő. El lehet bújni, el lehet tévedni, és nyugalmat meg lehet találni. Ami azonban a turizmus erősödésével veszélybe került. Egyre több nagyhajó, egyre több gyorshajó, egyre több gyors horgász, egyre több biciklis, ezek mind-mind összetűzésbe kerülhetnek egymással, és kerülnek is. Egyre több a konfliktus a Tiszatavon, és azért kezdeményeztünk lakossági fórumot és kerekasztal beszélgetést, hogy valamit szeretnénk tenni ez ellen, mert nem akarjuk megvárni, amíg mondjuk egy súlyos, esetleg tragikus baleset történne a Tiszatavon. Több ilyen atrocitás történt már a csatornákban, elő van írva a 10 km per órás sebesség határ, és hát ezt szerintem senki nem tartja be, sajnos. Ez veszélyes, nem csak amiatt, hogy hullámkelt is történik, hanem amiatt is, hogy ugye manőverezni egy csónakkal nem lehet csak úgy megállni, mint egy autó, vagy begyomjuk a féket és megállt. És ezek a fő problémák, azt hiszem, tényleg olyan szinten tették veszélyessé a Tiszatónak az egyes szakaszait, hogy az ellen sürgősen tenni kell valamit.
És egyébként az állatvilág, vagy a növényvilág számára valamelyik tevékenység, akár a gyors hajtása, lehet így mondani a tavon, ez jelent kihívást, jelent veszélyt, vagy egyébként az állatvilág, köszönöm szépen, egyébként jól van, ez inkább az emberek problémája a többi emberrel.
Természetesen zavarja az élővilágot. Azt megfigyelhető, hogy akkor, amikor tele van a Tiszató, akkor nem látjuk a madarakat, nem látjuk a bakcsókat, a szürkegémeket, elbújnak, eltűnnek. Elfelejtjük, hogy a Tiszatavon minden egyes ember, emberi tevékenység, tehát minden egyes ember vendégként vagyunk ott jelen, ezeknek az élőlényeknek az otthonába, és ezt tisztelni kellene, és a csendben közlekedni. Én azt mindig azt mondom, hogy a legkörnyezetbarátabb és a legetikusabb emberi jelenlét a Tiszatavon az az evezős jelenlét, amikor kenuban, kajakon, szupon, csendben evezgetünk, szemléljük a természetet, az élővilágot, és beleolvadunk.
És szerinted ezekre a kihívásokra, ugye elsősorban például ezekre a nagy vagy gyors vízi járműveknek a kérdésére, mi lehet a megoldás?
Nagyon sokan kitiltanák végérvényesen a nagy hajókat, gyors hajókat, jetskiket és egyéb gyors vízi sportra alkalmas eszközöket. Vannak, akik azt mondják, hogy legyenek azon a helyen, ami ki van jelölve számukra, és hát van az, hogy minden marad maradjon így, ahogyan most van. És ez az állapot ez évek óta tart, nem nyúltak hozzá. Ezek a szabályok, amik a Tisza tavon érvényesek, vízi szabályozás, vízi szabályok, illetve közlekedési szabályok, látogatási szabályok, ezek már nagyon régóta érvényben vannak, de nem tartják be az emberek. Szerintem elsősorban azért, mert nem érdekli az embereket. Kettő, nincsen elrettentő példa. A Tisza tavon van vízirendészet, nagyon jó szakemberek, de kevesen vannak. De én abban is biztos vagyok, hogy egyes területeket le kell zárni a szezon ideje alatt, a költési időszakban, hogy az élővilág azért legalább néhány helyen, például a madárrezervátumban, ami a Tiszavalki medencében található, legalább kis nyugalom legyen nekik arra az időszakra, amíg cseperednek a fiókák.
És 8 éve filmezel és készítesz egyre nagyobb népszerűségű, egyre több ember által látott filmeket a Tiszáról, illetve a Tiszatóról. Nem lehet, hogy van szereped abban, hogy egyre több a turista ezáltal a problémákban is egy kicsit részed van a problémák kialakulásában?
Érzem ennek a felelősségét, éppen ezért foglalkozok még mindig a Tiszatóval. Tehát már nagyon sok más helyen forgatok, más filmeket készítek, de a Tiszatóval még mindig foglalkozok. Azért, mert úgy gondolom, hogy azok a filmek, amiket készítettem, azok nyilvánvalóan még jobban felhívták a figyelmet a Tiszatóra. Ezek a problémák már azelőtt is megvoltak, már a 90-es években, amikor gyerek voltam a Tiszatavon, és szembesültünk ezzel, és ezek csak erősödtek, hiszen azóta azért most már sokkal nagyobb tömegek vehetnek ilyen drága sporthajókat, de visszatérve a kérdésedre, igen, felelősnek érzem magam benne, és ezért próbálok most is tenni ez ellen. Hozzáteszem, hogy az én filmeimben sosem azt láttad, hogy buli turizmust erősíteném a Tiszatavon, vagy a nagyhajókat, vagy a gyorshajókat. Szinte minden filmembe kenuzok, kajakozok, szuppozok, és nem látsz száguldozni, és minden filmemben arra próbálom tanítani, nevelni a embereket, nézőket, hogy alázattal és tisztelettel menjünk a természetbe.
Hát azt hiszem, hogy ez a fajta hozzáállás tudja megmenteni ezeket a helyeket, vagy tudja hosszabb ideig fenntartatóvá tenni a működésüket. Viszont akkor a szünet után beszéljünk egy kicsit a készülő új filmedről, aminek ugye az a címe, hogy Élet víz nélkül, úgyhogy maradjatok velünk, a szünet után innen fogjuk folytatni.
Ez a greendex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban.
Holnap után.
Csupon azt a képet, aztán mossuk fel az irodát, ezt még ma oldjuk meg tényleg. Menet közben jövök rá, hogy ez a többes szám, igazából én vagyok, egyedül csak én vagyok. Megyek, csinálom, intézem, fejem pörgök és úgy érzem, az agyamra megy. Ez a királyi többes, kérjél tőlem akármit, a tiéd vagy. Az agyamra megy, ez a királyi többes. A kutyát figyük le még egyszer, ha már átszaladunk a középbe, a gyerekkel autózzunk átkötve a város legtúlsó végébe. Utaljuk azt a számlát, hívjuk át szakóink a tebédre. Persze a nyarán hamarabb jövőre. Menet közben jövök rá, hogy ez a többes szám, igazából én vagyok, egyedül csak én vagyok. Megyek, csinálom, intézem, fejem pörgök és úgy érzem, az agyamra megy. Ez a királyi többes, kérjél tőlem akármit, a tiéd vagyok rögvest, az agyamra megy. Ez a királyi. Visszafelé is vezessünk, telegessünk ki, ha kimostunk, amit elküldtik, amit kerestünk, csak a keselgésben osztozzunk. Királyi többes, kérjél tőlem akármit, a tiéd vagyok rögvest, az agyamra megy, ez a király.
királyi többes.
Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük. Ez a Holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora.
A Petőfi Rádióban.
Folytatjuk a Holnap után itt a Petőfi Rádión. Én Novák Zsombor vagyok. A mai vendégem Jasuk Dimitri, és ugye a szünet előtt azt ígértem, hogy most az új filmedről fogunk beszélgetni. Ugye az első nagy dokumentumfilmed a Tisza nevében címet viselte, és ebben a víz szennyezését, illetve a hulladékok útját követted végig. Most viszont talán ennél is nagyobb veszélyek fenyegetik a Tiszát, illetve hát a Tiszatavat is, és nem mellesleg a többi hazai folyót és állóvizet. Ezek pedig ugye a klímaváltozás és a vízhiány. Mielőtt viszont konkrétan a filmről beszélnénk, örülnék, ha mesélnél egy kicsit arról, hogy mi a helyzet mostanában, ugye egy nyár közepén vagyunk. Hogy néz ki most a Tisza, illetve a Tiszató, illetve mit lehet tudni a vízállásukról, hogyan érinti őket ez a borzasztó szárazság, illetve ez a hőség, amit az elmúlt hetekben volt.
Felső-Tiszán hatalmas problémák vannak most már évek óta. A Életvíz nélkül című filmemben tavaly például a Felső-Tiszán forgattam, és hát rekord alacsony vízszintek voltak, és a filmemben is benne lesz, hogy valahol ott Tivadar és Jánt környékén egy hatalmas nagy homokzátonyon éjszakázok, ott verek sátrat, és ott sütök szalonnát a Tisza közepén, tehát hogy lehetséges az, hogy a Tisza közepén tüzet gyújtsál, hát megmutatom a filmemben, hogy ez hogy. A utóbbi években, 30-40 évben a Felső-Tisza vízhozama több mint 50%-kal csökkent. Hogyha csak ezt az évet nézzük, akkor az egész Tiszának a vízhozama, a Tisza folyónak 60%-kal kevesebb, mint az utóbbi 30 év átlagos vízhozama. Ez hatalmas mennyiség. Egyébként a Dunának meg 40%-kal kevesebb, tehát gigantikus vízmennyiségek hiányoznak a folyóinkból ebben az évben, illetve folyamatosan évek óta. A Tiszatónál más a helyzet, hiszen víztározás a funkciója. 22-ben volt az a hatalmas történelmi aszály idején, hogy 90 centit le kellett engedni időzelbe téve a tó vizéből azért, hogy az alsóbb szakaszoknak jusson, a alföldre jusson elegendő víz, és ezért 90 centivel alacsonyabb volt a vízállás. Jelenleg a Tiszató normál vízszinten áll, mert betárasztak idén a vízügyi szakemberek, 25-30 centivel magasabbra emelték a Tiszató vízszintjét, mint a átlag nyári vízszint. Ez most folyamatosan csökkenőben van. Előfordulhat még az is, hogy 22 megismétlődik, bár én azt gondolom, hogy arra kisebb az esély, de hogy kevesebb víz lesz a Tiszatóban nyár végére, az szerintem tuti fix.
És el tudsz képzelni egy olyan szenáriót, hogy néhány évtized múlva hirtelen egyszer már csak nem is lesz ott a Tisza?
Én attól félek, hogy a Tisza hosszú távon akár időszakos folyóvá válhat. Tehát a nyári időszakban épp, hogy csorgadozni fog benne a víz, aztán, hogyha szerencsénk van, akkor esetleg télen, vagy kora tavasszal több víz lesz benne. Ez egy nagyon is valós szenárió lehet. De az Életvíz nélkül című filmem egyébként pont erről szól, a Kárpát-medence klímaváltozásáról, kiszáradó folyóinkról, arról a hatalmas vízhiányról, ami Magyarországon van, és hogy tudunk ezzel együtt élni. Meg tudjuk-e fordítani ezt? Az ember képes erre? Tehát létezhetnek olyan vízügyi korlátozások, olyan tervek, amik ezt idézőjelben megmentik, vagy megfordítják. Erre keresem a választ. Igen. Egyébként, illetve bemutatom a lakossági vízfelhasználást, az ipari vízfelhasználást, akár a debreceni akkugyároknak a vízfogyasztását, vagy azt megmutatom, hogy Szolnok hogy nyer vizet mondjuk a Tiszából, de külföldi példáim is lesznek, mert forgattam például a Tabernas sivatagba, ahol párhuzamba hozom a homokhátságot Dél-Spanyolországgal. Hát sajnos van párhuzam, illetve jövő héten fogok az Alpokba utazni a Morteres Gletscherhez, ahol azt vizsgálom meg, hogy hát ez a hatalmas víztorony Európában milyen hatással van a Dunára, akár az Inn folyón keresztül, a Duna vízhozamára, és hogy innen Magyarországról el sem tudjuk képzelni, hogy tényleg milyen összefüggések vannak itt a körülöttünk lévő tájegységbe vízgyűjtő területeken. Ami történik, az egy az egybe befolyásolja Magyarország vízkészleteit.
Ugye azért a nevet szinte egybefort a Tiszával, illetve a Tiszatóval, ez az új film viszont sokkal szélesebb fókusszal foglalkozik a témával, ugye gyakorlatilag, ahogy mondtad is, végigköveted a Duna útját, és sok más helyszínen is forgatsz. Miért döntöttél, hogy kilépsz a megszokott környezetedből a Tisza vidékéről?
Hát egyfelől nem olyan filmes szeretnék lenni, aki csak a Tiszáról készít filmeket. Nagyon sok más ötletem van, és egyébként ez a vízválság nem csak a Tiszáról szól Magyarországon, nem csak a folyóinkról egyébként. Nyilván, ahogyan mondtad, a Duna is benne lesz a filmemben, a Tisza, a Szamos, a Maros, egyébként foglalkozok még valószínűleg a Drávával is, úgyhogy, illetve a kisebb folyóinkkal, akár meg patakokkal is. Pár napja voltam Kismaroson, ahol a Morgópatak teljesen kiszáradt, döbbenetes látvány volt, hogy csontszáraz kilométereken keresztül. Ilyenekkel is foglalkozok, illetve a tavainkkal is foglalkozok, a Velencei tóval, Balatonnal is, és a Tiszatóval is a filmemben. Egy globális képet szeretnék mutatni, egy jól értelmezhető, leegyszerűsített, tehát úgy próbálom megfogalmazni, hogy bárki megértse. Gyerektől a diplomás felnőttig, hogy mi történik most itt a Kárpát-medencében, és hogy van erre válasz. Ez egy nagy utazás ez a film. Tulajdonképpen a film arról fog szólni, hogy körbejárom Magyarország legszárazott területeit, vagy legveszélyeztetett területeit, és saját szememmel látom, győződök meg arról, hogy mi történik, és milyen jellegű a probléma, esetleg hogy lehet megoldani, vagy bemutatom azokat az embereket, akik azon fáradoznak, hogy ezeket megoldják.
Még egy kicsit beszéljünk a filmnek a címéről. Élet víz nélkül. Ennyire rossz a helyzet, hogy már arról kell beszélnünk, hogy milyen lesz az élet majd a víz nélkül, vagy esetleg egy kicsit az is célod volt az, hogy ilyen drámai vagy drasztikus címet válasz a filmet címének, hogy felhívd még jobban a figyelmet arra a problémára, amivel szembe kell néznünk.
Hát ugye azt mindenki tudja, hogy élet nincs víz nélkül, ezen a bolygón legalábbis. Ez egy figyelemfelkeltő cím kétségtelen. Ez volt először a fejemben, ami kipattant, hogy ez legyen a film címe tavaly ilyenkor, és azt gondoltam, jó, akkor maradjon. Hiszen tényleg arról fog szólni, hogy kevesebb vízünk lesz, és teljesen máshogyan kell bánni a vízzel, és teljesen más stratégiát igényel, és ez minden területen megváltoztatja az életünket.
Ha jól tudom, akkor még javában zajlik a forgatás.
Igen.
Járod a helyszíneket, melyik forgatási helyszínt emelnéd ki, melyik volt számodra a leginkább józanító, vagy szívszorító, vagy leginkább
az a helyzet,
megdöbbentő
élmény? Bárhova mentem, mindenhol. Amikor az ember kimegy a terepre, és látja azt, hogy mennyire elfogyott a víz nyár végére, most idén meg már nyár elejére, az döbbenetes. A homokhátság is egyszerűen fantasztikus volt, mert egyébként nagyon jó az energia és az atmoszférája a homokhátságnak azokra a helyekre, ahol mentem. Fantasztikus. A szikes tavaknál is voltam, és a homokbuckáknál is, nagyon sok helyszínen, és nagyon a szívemhez nőtt az a terület. Tehát én eddig az Alföldet gondoltam nagyon-nagyon különlegesnek, hát a homokhátság is legalább olyan különleges. Az Alföldön természetesen szintén sok helyen, a Szolnok megyében nagyon sokat forgattam, és a környékén. Hortobágyon is egyébként pár napja kezdtem meg Debrecenben a forgatást, ott kifejezetten az ipari vízfelhasználásról forgatok. És aztán Velencei tavon, Balatonon télen ősszel forgattam, idén tavasszal is, Szeged környékén is, voltam határon túl is, nyilván ilyenkor át szaladok Romániába, Szerbiába. Hát a Tisza forrása is benne lesz a filmembe, de az egy korábbi expedíció, jól hangzik, a korábbi utazásom során fölvett anyagból készül. Tehát egy nagyon átfogó képet fogok mutatni. De ami még hátra van, az még, hát most megyek az Alpokba, aztán utána újra Velencei tó, Debrecen, aztán Börzsöny, aztán Balaton, aztán újra Dél-Magyarország, Homokhátság, úgyhogy folyamatosan megyek és forgatok. Ez hatalmas nagy szervezési munka, nagyon fárasztó, de nagyon-nagyon szeretem. Ezen a nyáron körülbelül még 35 forgatási napom van, az azt jelenti, hogy szinte minden második nap forgatok, és utazok, és bejárni ezeket. Azt gondoltam, hogy nekem be kell, ezekre a helyekre el kell mennem, saját szememmel kell látnom, találkoznom az emberekkel, és látnom a változásokat a tájban. Akkor lesz hiteles a film, hogyha ezeken a helyeken én tényleg voltam, és nem pedig csak operatőröket küldök körbe, aztán majd összevágok valamit. Ez úgy lesz jó, és tényleg ezt érzem is, hogy így kezdek minden összefüggést megérteni, ahogyan egyre több szakemberrel találkozok. És próbálom ezt átkonvertálni egy olyan formátumba, hogy tényleg mindenki számára érthető legyen, mert ez egy nagyon összetett téma, és egyébként nagyon száraz téma is lenne. Az én filmemben nem lesznek grafikonok, nem lesznek diagramok, nem lesznek statikus interjúk, bár több mint 20 ember fog már megszólalni a filmemben jelen állás szerint, és még inkább találkozok emberekkel.
Nagyon érdekes és egyben egy kicsit ijesztő is az új filmedről beszélgetni, mert tényleg olyan dolgokkal szembesít minket, amikkel hát nem feltétlenül szívesen nézünk néha szembe, viszont a szünet után még maradjunk itt egy kicsit, és beszéljünk még erről az készülő filmedről, az Élet víz nélkülről, úgyhogy maradjatok velünk a szünet után, jövünk vissza.
Ez a greentex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban.
Holnap után.
Szent háromság, egy Isten.
csak téged dicsér, a menny és a föld, egyed élet, hadd éljünk vele, te vagy minden, mindenben. Nem választ tőled semmi el.
Petőfirádió.hu oldalon.
Minden magyar. Ez a Petőfi Rádió.
Átver most a látszat, ez nem lehet valóság. Még párszor elhiszem, még párszor elhiszem. Aludni kéne már, de hoz ma este sincs erő. Az ördög a vállamon pihen, az ördög a vállamon pihen. Várjatok sokat, tőlünk mi emberek vagyunk csak. Ne haragudjatok ránk, ilyen a természetünk. Soha nem voltunk még társaságban ennyire egyedül. Egy kis figyelemért oda is adnánk mindenünk. Látszata ez annak, ősi dicső idők, már kicsit sem ismerős, mint ugyanarról beszél, de mégis másik nyelveken, senki senkit nem ért, főleg egymás nem. Te ne várjatok sokat, tőlünk mi emberek vagyunk csak, ne haragudjatok ránk, ilyen a természetünk. Soha nem voltunk még társaságban ennyire egyedül. Egy kis figyelemért oda is adnánk.
Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük. Ez a Holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora.
A Petőfi Rádióban.
Folytatjuk a Holnap utánt. Én Novák Zsombor vagyok. Jasuk Dimitrivel beszélgetek, és a szünet előtt már a készülő filmjéről kezdtünk el beszélgetni. Most pedig nagyjából ott folytatnánk, ahol abba hagytuk. Viszont, ha megengeded, egy kicsit személyesebbre váltanék, egy személyesebb irányba is elmennék. Talán akinek eddig kérdéses volt, hogy mekkora kihívásokkal nézünk szembe, az ezen a nyáron végképp megbizonyosodhatott róla, hogy a klímaváltozás az már nem csak kopogtat, hanem ajtóstúl rontott a házba. És hát ugye a filmet forgatása közben feltételezem, hogy folyamatosan szembesülsz ezekkel a problémákkal te magad is. És talán azzal is, hogy nagyon sok mindennel talán már is el vagyunk késve. Ez nem vált ki belőled valami fajta klímaszorongás? Nem szoktad emiatt rosszul érezni magad? Vagy hogyan tekintesz a jövőre? Optimistán? Vagy a kilátásokkal kapcsolatban? Vagy?
Az igazság, hogy nekem nincs semmilyen ilyen klímaszorongásom, mert már elengedtem azt, hogy ez olyan lesz, mint volt. Tehát elfogadtam, hogy itt változás van. És nekünk alkalmazkodnunk kell. És az ember és az élővilág év ezredek óta alkalmazkodik. Nincs más opciónk. Alkalmazkodnunk kell. És hát nekem végignézni ezt a változást, amit az országban látok, amikor ezeken a helyszíneken forgatok, egyfelől néha nagyon lesújtó látvány. És megkérdezem, hogy most akkor ezt tényleg el kell engednünk, ezt elveszítjük, el fogjuk veszíteni akár a Tiszát is, mint szép nagy folyó, mint amire emlékszünk, és igen, meg fog változni, igen, benne van, és maradnak még szép dolgok itt, és a átalakuló természetben is lesznek gyönyörű igazi csodák, csak már nem olyan lesz, mint 50 éve, vagy mint 100 éve.
És akkor gondolom a filmed is valamilyen hasonló irányból közelíti meg ezt a kérdést.
Ez nem egy katasztrófa film lesz, lehet, nem az lesz, hogy végig riogattam az egész film az embereket, és aztán hazamennek depressziósan, abszolút nem. Ez egy olyan film lesz, amiben nagyon őszintén fogom megmutatni azt, ami történik, az érzéseimet is, az emberek érzéseit is, akikkel találkozok, és ott lesz benne végig a remény, és végig a lelkesedés, hogy akkor ebből milyen irányba menjünk, mit csináljunk, mit lehet csinálni, mi a jó megoldás, mi a nem, mi az, amin nevettünk, mi az, amin sírunk, és megpróbálok néha egy kicsit nagyjátékfilmes elemekkel, művészfilmelemekkel és természetfilmelemek keveredésével egy olyan filmet csinálni, ami több mint 90 percen át le tudja kötni az embert, és úgy jött ki a moziból, hogy de jó, hogy ezt megnézted ezt a filmet, és most már sokkal jobban érted, és most már sokkal jobban oda fogsz te is figyelni erre, és most már érted, miről beszél a világ.
És egyébként csak a problémák elvillantása vagy bemutatásáról szól a film, illetve nyilván ezzel a fajta attitűddel, vagy egyébként konkrét megoldási javaslatok is szerepelhetnek benne, vagy lehetőségek.
Hát ugye nem az én konkrét javaslataim lesznek, mert én nem vagyok ilyen szintű szakember, sőt, egyáltalán semmilyen szintű szakember nem vagyok ebben a témában, mert nem vagyok vízügyi szakember, nem vagyok biológus, nem vagyok, sorolhatnám, mi nem vagyok. Lesznek benne tanácsok, illetve lesznek benne megoldási javaslatok, elképzelések, amiket a szakemberek, a szakma képzel el, hogy lehetne ezt megmenteni, megváltoztatni, vagy alkalmazkodni, és persze lesznek benne ellentmondások is, mert azt láthatjuk, hogy a vízügyi szakemberek között is abszolút van megosztottság, hogy most mondjuk például építsünk víztározót, vagy nem. Miért nem jó a víztározó? Mi történik akkor a folyóval? Mi történik a földekkel, hogyha víztározó? És VS az ellenkezője. Tehát itt azért ezeket szeretném megütköztetni. Nem véremenő harcokban, de benne lesz.
És egy kicsit visszatérve a forgatási helyszínekre, ugye nem csak a vadonban, a természetben forgattál, hanem például, ahogy már talán említetted is, Debrecenben is. Igen. És ugye az ipari beruházások, főleg ugye most az akkumulátorgyárak, amik így nagyon a figyelem keresztüzében vannak, szóval ezeknek a vízigénye az mostanában egy nagyon forró, nagyon átpolitizált téma. Így független filmesként hogyan tudtad megközelíteni ezt az érzékeny kérdést?
Hát úgy, hogy abból indultam ki, hogy mennyi vízünk van, és hogy mire használhatjuk a vizet. Tehát akkor, amikor egy 8-10 ezer éves víz felszivattyúzzuk rétegvizet azért, hogy ivóvizet készítsünk belőle. Vajon jó ötlet azt arra használni, hogy elpárologtassuk a gyártási folyamatban, vagy nehéz fémekkel szennyezve mossuk, és aztán használjuk ipari technológiára ezt a vizet? És ez egy jó kérdés a filmben, amit a filmben meg is fogok válaszolni, és azért is mentem Debrecenbe, hogy megértsem, hogy miből van Debrecennek ivóvize, mennyi van, mire használhatjuk még. Itt ugye a Tisza is közre játszik, mert áttételesen a keleti Fűcsatornán keresztül Debrecen vízellátásának közel 30%-át a Tiszából származik. Úgyhogy véges ez a történet, tehát nem használhatunk bármennyi vizet, hogyha előre gondolkodunk. Egyébként Debrecen víz igénye a 80-as, 70-es években sokkal magasabb volt. Akkor ilyen 100 000, több mint 100 000 köbméter per naponta. Akkor voltak konzervgyárak, húsözemgyár, bőrgyár, amik nagyon vízigényes ipari technológiák voltak, és aztán utána, amik után ezek csődbe mentek a rendszerváltás után, visszaesett a vízfogyasztás, és most jelenleg télen ilyen 40 000 köbméter, nyáron 60 000 köbméter per nap Debrecen és környékének az ivóvízfogyasztása, és hát hogyha beindulnak az aksi gyárak, akkor ez a vízfogyasztás ez megint bőven 100 000 fölé 150-et is elérheti. Egyelőre a legnagyobb probléma ebben a sztoriban, úgy ahogyan látom, az, hogy nem volt transzparens ez a beruházás. Nem tudták a debreceniek, hogy mi lesz itt pontosan, mekkora vízfogyasztás lesz, és hogy milyen hatással lehet ez az életükre, mert ez hatással lehet akár gazdaságilag, hogy persze növekszik a foglalkoztatottság, meg kérdés, hogy debreceniek fognak-e ott dolgozni, vagy pedig ázsiaiak. Ez nagy kérdés számomra, de hogyha ezt nem számítjuk, akkor igen, városfejlődésében nagyon sokat fog számítani, hogy mennyi adót fizetnek ezek a cégek. Másfelől azért vajon mi a fontosabb? Az, hogy legyen egy gazdag városunk, vagy az, hogy legyen Debrecen lakosságának és gyerekeinek jövője, és legyen elegendő vize és tiszta vize.
Ugye, amikor a vízhiányról beszélünk, sokszor a lakossági vízfogyasztás kerül a figyelem középpontjába, ugye néhány héttel ezelőtt is a medencék töltéséről, a napközbeni locsolásról, és egyébként úgy általában a lakossági vízfogyasztásról volt szó, de vajon van-e az egyénnek érdemi mozgást erre, hogyha odarakjuk mellé például a mezőgazdaságot, például a nagy gazdasági ipari vízfogyasztókat, vagy azt is kérdezhetném, hogy kinek kéne leginkább változtatnia?
Tehát a lakossági vízfogyasztás nagyobb Magyarországon, mint a mezőgazdasági vízfelhasználás. Sajnos az ipariról nem tudok nyilatkozni, mert arról nagyon megosztott adatokat találtam, és nem látom azt, hogy pontosan mennyi lenne. Kértem be ez ügyben különböző hatóságútól adatokat, remélem megkapom és meg tudom mondani. De egyébként Debrecenben is ez egy konfliktus, hogy nincs pontos adat arról, hogy a gyárak valójában tényleg mennyi vizet fognak fogyasztani, és a szennyezett vízzel mi fog történni. Tehát ők azt a gyáron belül feldolgozzák, megtisztítják, és utána pedig kieresztik, és a városi szennyvíztelepre kerül, ahol egy külön erre épülő tisztító berendezéssel tisztítják meg, és engedik a tócópatakba, de hát ezek nincsenek kész. Tehát a gyárak úgy indulnak el, hogy nincs még kész a ipari szennyvíztisztító telep. Debrecenben ez egy versenyfutás az idővel. Tehát a gyárak előnyben vannak egyelőre az építkezés szempontjából, mint mondjuk ez a vízhálózati szennyvíztisztító rendszer, amit ehhez ki kellene építeni. Tehát fordítva történnek a dolgok. Először ki kellett volna ezeket építeni, először modernizálni a vízvezetékrendszert is, és majd utána engedni a gyárakat.
Kicsit beszéljünk még az új filmedről. Mikor láthatja a közönség az Élet víz nélkül című új filmedet? Mikor kerül a mozikba? Egyáltalán mozikba kerül-e? Hol lehet majd vele találkozni?
Én nagyon remélem, hogy eljut a mozikba, ez a fő célom. Először csak úgy volt, hogy streamingre fog kerülni, de ahogyan belemélyedtem a témába és ahogyan forgattam, én úgy gondoltam, hogy megpróbálom, hogy a moziba eljusson, és ez várhatóan 2027. február környékén lesz. Egészen nyár végéig, szeptember elejéig fogom folytatni a forgatásokat, és aztán jön egy hatalmas nagy vágó munka, vagy hát átnézni mindent, még jobban utána járni, bele menni a témába, a narrációt megírni, hangutó munka, és aztán a végső vágat, úgyhogy ez várhatóan 2027. február környékén fogom bemutatni, és majd valamikor streamingen is.
Hát akkor ez nagyon jó hír, mert ez azt jelenti, hogy már egy évet sem kell várnunk addig, hogy megnézhessük az új filmedet. Viszont most elmegyünk egy rövid szünetre, de maradjatok velünk, mert még beszélünk egy kicsit a Jó reménység Stégről, ami Dimitri egy másik projektje volt. A szünet után jövünk vissza.
Ez a greentex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban.
Holnap után.
Ég, a csillagos ég.
Babám, szeretem ég.
Jaj, de magos ég, a csillagos ég.
Babám, szeretem ég.
Jaj, de magos ég, a csillagos ég.
Szeretem ég.
Jaj, de ha nem szeretnélek, fel sem keresnélek ezt a sáros köves utcát nem taposnak.
csillagos ég.
Babám, szeretem én.
Két út van előttem, de melyiken induljak?
Két szép szeretőm van nékem, melyiktől búcsúztak?
De egyiktől búcsúzom, de piros pünkösd napján.
A másiktól, a barnától elbúcsúzom, halálom óráján.
Hagyjatok! Szóval
mindenki a teremben hangos a Nordit, azt arra, aki szorodott, ment a sorbit. Szó mi? Úgyis azok körülbelül 8.
Ez nekem egy ceremónia, beleszólni a ceremónia, beleszólni a kellett, persze ennek a két. Jó, mi ez az ódiva kategória? Mulet meg a trapis fa, mert egyszerűen most adja.
Szóval voki-toki, mondom okidoki. Hát nem most kellene engem kiokítani. Ez így monitorokon pörög a full a sázi mozi. Kimennék segíteni, de
fartnak. Nem kellene fegyverek, de mi leszünk így is a tettesek. Szíveket lopnak a gangsterek. Kezeket fel, ez egy bankrablás. Ti vagytok a nyertesek, pillanatig sem leszelek. Szíveket lopnak a gangsterek.
Ez egy bankrablás.
Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük. Ez a Holnap után, a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora.
A Petőfi Rádióban.
Folytatjuk a Holnap után itt a Petőfi Rádión. Én Novák Zsombor vagyok. A mai vendégem Jasuk Dimitri, és az adás eddigi részében főként a készülő filmjéről, az Élet víz nélkül című filmről beszélgettünk, viszont azt gondolom, hogy akkor így az adás végén egy kicsit beszélünk egy könnyedebb témáról, mint a vízhiány. Aki látta a Jó reménység sziget című filmedet, az tudja, hogy van egy kis félsziget, igazából félsziget, ugye a Tiszatavon, ahol létrehoztál egy kis édenkertet. Ez viszont a forgatás után sem szűnt meg, sőt, már egy kis közösség szerveződött köré, és egy közösségi pihenő helyet hoztatok létre, vagy alkotatok meg a helyszínen. De hogyan jött ez létre, illetve mennyire volt ez tervezett projekt, amikor a filmet forgattad, vagy amikor ezt elkezdted, ezt az egészet?
Hát 190 napot éltem a szigeten, egy nátkunyhóba, kora tavasztól tél végétől egészen ősz végéig, úgyhogy nagyon-nagyon megszerettem azt a helyet, és nagyon sok mindent csináltam ott a saját kezemmel. Növényeket termesztettem, stéget építettem, rendeztem az egészet, megtakarítottam, megszépítettem. Tehát ez egy ilyen kis mini birtok lett, amihez a film végére és a valóságban is ragaszkodtam. És amikor eljöttem onnan, akkor azt mondtam, hogy bárcsak megmaradhatna ez ilyennek, bárcsak vigyáznának rá, de én nem lehetek itt mindig, és akkor utána jött egy pár hónappal később, miután visszamentem egy téli takarításra, hogy mindent rendbe teszek a szigeten, mert ugye úgy forgathattam ott, hogy a vízügy azt mondta, hogy akkor az eredeti állapotot állítom vissza. Na most én kérdeztem is, hogy biztos, akkor visszavigyem ezt a sok szemetet, amit összeszedtem a bokrokba a horgászok után, tehát nem, azt nem, de a lényeg az, hogy egy nagyon szép helyet sikerült felépítenem és gondoznom, és nem akartam azt, hogy az úgy semmibe vészen. És akkor a virágok paradicsom ültetése után kiraktam a táblát a házirendről, és hát csak bíztam abba, hogy itt minden rendben lesz. Hát erre azt mondta először a vízügy, hogy ez nagyon naív vagyok, mert szerintük egy hét alatt mindent el fognak lopni az emberek, és mindent tönkretesznek, és nem így lett, képzeld el, hogy az emberek betértek oda, és vigyáztak a helyre. Elkezdték öntözni a paradicsomot, a paprikát, a virágokat, amik szépen nőttek, leültek, ott szemlélték a vizet, ugye egy nagyon nagy vízfelület van előtte és körbe a sziget körül, az Abácsolóki medence, és vigyáztak a helyre, és megbecsülték azt. Nem hagytak ott szemetet sem, és képzeld el, a szerszámokat sem vitték el. Úgyhogy öröm volt ezt nézni, és ez az első évben volt, és látta a vízügy, hogy mi történik, hogy ez egy nagyon jó mintapélda, és szemléletmódváltásban segítő helyszín lett, mert az volt a célom, hogy az emberek megértsék, hogy a természetbe tisztelettel és alázattal menjünk pihenni, kikapcsolódni, és vigyázzunk az élővilágra és a természetre. Szerencsére nagyon sokan csatlakoztak hozzám, és később már ki is alakult egy kemény mag. Van egy közösség, ami már kb. 8000 tagot számlál, és minden évben többször összegyűlünk a szigeten. Tavasszal szoktuk koronyáron felújítani, ez most is megtörtént, amikor teljes rendet csinálunk, elültetjük a növényeket, lefestjük a padokat, megóvjuk az állagát a különböző berendezéseknek, amiket ott készítettünk. Van egy kis házikó, az egy könyvtár, egy újabb stéget is építettünk idén, és akkor ezeket a munkákat mind közösen jó hangulatban elvégezzük, és aztán az év hátra levő részében is még kilágatotogatunk különböző időpontokban, és rendbe tartjuk is. Ez a sziget, ez a Jó remény stég közösségi pihenőhely a Jó reménység szigeten, a Tiszatavon, ez már a Tiszató egyik legismertebb pontja lett, a biciklis úton is elérhető, amikor körbe biciklizzük a Tiszatavat. Nagyon büszke vagyok arra, hogy létezik még Magyarországon olyan, hogy az emberek közösen tesznek valamiért, és hogy megúvnak egy ilyen ingyenesen látogatható, természetben található pihenő parkot vagy közösségi helyet, és nem az van, hogy tönkre teszik és lelakják. És azért ide tényleg mindenféle ember jár, és nagyon jó azt látni, hogy ez működik. És bárcsak lenne több ilyen az országban.
És ugye a forgatás kapcsán, ugye új filmet forgatása kapcsán nagyon sok felé is jársz az országban. Van egyébként olyan szeglete az országnak, ahol szívesen töltöd a szabadidődet, amit ha nem is annyira, mint a Tiszed, de azért nagyon szeretsz.
Hát a Dunakanyart nagyon szeretem. Az évek óta, hogyha nincs időm elmenni a Tiszáig, akkor a Dunakanyarhoz megyek föl, és ott akár a Börsönybe, akár a hegyekbe, akár a patakokhoz, akár a Dunaparton, akár a Kisoroszi fölött, szóval Nagymaros, Visegrád 3-as, ez számomra fantasztikus. Tehát olyan energiája van ott is, valami van ott a levegőben, a vízben, a hegyekben, ami miatt szintén az ember mindig megtérve ér haza, vissza a városba, a rohanó városba. De egyébként a Dunakanyaron kívül hát azért a Balatont is szeretem, hát a Velencei tavon tanultam meg vitorlázni ezelőtt több mint 20 éve, Hát most már ott nem nagyon tudnék vitorlázni manapság, de még a Balatonban igen, katamaránozni és szörfözni. Szeretek, ha időm engedi, de bár szerintem 2 éve nem szörföztem a Balaton, de idén tervezem a forgatás alatt is. Ezen kívül hát azért most így, hogy ennyire körbejártam a homokhátságot. Nekem a szikes tavak valami elképesztő, lemenni Bödiszék környékére, akasztó környékére, gyönyörű. Egyszer az is olyan energiája van ezeknek. Szerettem azokat a helyeket felkeresni, ahol lemegyek, és mondjuk 1-2 órát, vagy 5-6 órát töltök a természetbe, leülök, sétálok, forgatok, vagy egyszerűen csak vagyok, és utána olyan, mintha újra egészséges ember lennék. Tehát itt amikor az ember csak a mókuskerékben van, akkor elveszíted a fókuszt, elveszíted önmagad, elveszíted a prioritásokat, hanem csak darálsz, és akkor kimész, kilépsz, és akkor valahogy megváltoztat, a természet helyre rak. Ezek az energiák helyre rakják az embert, és én ezt mindig újra meg újra eljátszom. Másik kedvenc helyszín nem Felső Tisza, nem tudok betelni vele. Egyszerűen fantasztikus, nagyon messze van. Innen, hát idézőjebben messze, mert 4 óra alatt oda lehet érni, de azért nem egy ilyen délután leugrok típusú dolog. De hát ott a határmenti rész, akár az öreg túr is, akkor a Szamos környéke is, hát olyan fantasztikus, gyönyörű hely egyébként. Sokkal több van benne, mint amennyit gondolnánk. Hát ezen kívül egyébként Dél-Magyarország is, az Alföld nem is beszélve róla, tehát Hortobágyra is imádok visszatérően. Édesanyám kedvenc hely egyébként a Hortobágy, és emlékszem, minden ősszel mentünk nézni a daruvonulást, és gyerekként még nem értettem, mit nézünk ebben, a lapos, a táj, néhány madár, aztán megértettem, mert megtanította nekem, hogy mi is az a, mi a titka és a varázsa a Hortobágynak. Hát még mit soroljak, nagyon sok helyszínt fel tudnék sorolni, most ezt a 4-5 helyszínt mondtam, ahol nagyon szívesen visszajárok, és ahol lehetne ilyen jó reménység közösségi pihenőhelyeket csinálni. Mondjuk nemzeti parkban nem csinálnék, mert ott megcsinálják maguktól, és ezek speciális védelem alatt álló területek. Ezért az ország más területén lehetne. Igen.
És hát a legtöbb hely, amit mondtál, azokban a közös pont a víz.
Igen.
Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez is mutatja azt, hogy...
A homokhát csak nem annyira, de...
Ott is a szikes tavakat említette.
Hát azok ki vannak száradva.
Ja, igen.
Sőt, idén már még hamarabb kiszáradtak, képzeld el, voltam szintén lent, úgyhogy már tavaly is egyre hamarabb, tehát a szikes tavak, amúgy sokkoló látvány kilátni azt a hatalmas főrepedezett vízmedret, vagy tómedret, de amúgy az évszázadok, évezredek óta ez így működik. Csak a változás benne az, hogy sokkal hamarabb szárad ki, és sokkal tovább tart ez így kiszáradva, és olyankor, mint egy halott tó, de nem, amúgy akkor is van élővilága, csak teljesen más. És a Felső-Tiszán is ugye az volt, hogy egyre gyakribbak ezek a kisvizes időszakok, tehát már most áprilisban olyan kicsi volt a Felső-Tiszán a víz, olyan alacsony a vízállás, mint tavaly augusztusban, nyár végén. Úgyhogy ezek, amikor így kimegyek, akkor látom a változást, és ez nagyon érdekes, sokkoló is egyben, meg egyfelől látod, hogy a természet él, meg a világ változik, az embernek is változnia kell.
Hát egy biztos, hogy élet nincsen víz nélkül, ugye, ahogy a filmet címe is mutatja. Dimitri, nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégem voltál.
Én is köszönöm szépen, viszlát a Tiszán, sziasztok, és majd február környékén várok mindenkit a moziba szeretettel, remélem addigra kész lesz a film, igyekszek mindent megtenni ezért, és hát mindenkinek szép nyarat kívánok, és mindenkinek az országban azt kívánom, hogy legyen elég csapadék, legyen elég víz, bár a filmem szempontjából praktikus lenne, hogyha folytatunk ez az asszály, mert akkor még inkább meg tudom mutatni ezt a drámai képet, de belül, mint természetvédő, élő világszerető, azért azt gondolom, hogy jöjjön már eső, legyen, és egy kis sóhajtás, fellélegzés legyen. De mindenkinek szép nyarat, köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
Hát itt lenne az ideje, köszönöm szépen, és köszönöm nektek is, hogy velünk tartottatok, ez volt már a Holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági magazinja. Jövő héten újra érkezünk, addig is sziasztok!
Ez a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban.
Holnap után!
annak tükrét, ha kerül a fény, csillogóbbnak látszik.